Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a barátságkőolajvezetéket, mondta Orbán Viktor az Indexnek adott élőben közvetített interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket. Orbán Viktor azt mondta, a védett árat mindenképpen meg akarják tartani, hozzátette. A tartalékhoz nem csak az ár miatt kellett hozzányúlni, hanem mert nem volt elegendő nafta. Most Horvátországból hozunk fel, amennyit tudunk, közölte, megjegyezte. Állandó vita tárgya, hogy mennyit bír az a kiegészítő vezeték. Az előttünk álló, egyre súlyosabbnak látszó és gyorsabban közeledő válságok kivédésének a forgatókönyvein dolgozom, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Indexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, Magyarország most válságkezelő üzemmódban van a háború kitörése óta, és várhatóan az egész évben abban marad, és ha a Jóisten nem segít meg bennünket, akkor még jövőre is. Ezért azon dolgozik, hogyan tudják megvédeni a rezsicsökkentést, hogyan tudják megvédeni az árakat, és hogyan tudják megakadályozni, hogy az élelmiszerek ára ne induljon ismét felfelé, jelezte Orbán Viktor. Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, hogy a munka felét elvégezték, de el kellett végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának. Magyar Péter lelepleződött. Háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel, jelentette ki a miniszterelnöki kabineti iroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs úgy vélekedett. A leleplező hangfelvétel egyértelművé tette, hogy mi a vasárnapi választás tétje. Amikor nem kamerák előtt van, Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon nagy háború lesz. Úgy folytatta, erről beszéltünk, erre a veszélyre figyelmeztetünk jó ideje. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, a háborúra és Ukrajnára költené az európaiak pénzét. Kitért arra, hogy Magyar Péter ezt az egész kampányban tagadta, de csütörtökön lelepleződött. A hangfelvétel bizonyítja, nagyon jól tudja, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit várnak az ukránok és Brüsszel. Háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel, mondta a politikus. Az államtitkár úgy fogalmazott, Magyar Péter tudja, hogy a háború valós veszély, és neki az a feladata, hogy egy olyan bábkormányt alakítson, amely kész támogatni a háborút és Ukrajnát. Végül az időjárásról. Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomoly felhős idő lesz. Estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északi a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Április 10-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus Krisztus az Eukarisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az atyának értünk, feláldozza. Szeretet atya, annak a Jézusnak, fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat, és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak. Ez szép mai napon is. Amen. A mai nap pozitív gondolata a szeretetről, egészen pontosan a szerelemről szól. Paul Geraldi-tól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szerelem azon ismerszik meg, hogy a szerelmesek semmit se tudnak eltitkolni egymás elől. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a zsoltok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Elmondom még azt is, hogy 1993 óta a mai nap a Nemzeti Rákellenes Nap. Műsorunk folytatásában most szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal a lelki egészségről beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd az időjárás előrejelzésről is hallanak néhány szót. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, amely ma nem lesz más, mint József Attila, Istenem című költeménye, melyet Cseke Péter színművész mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Gianna Beretta Molla életéről beszél nekünk. Utána Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal a lelki egészségről beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egészen más dolog úgy beszélgetni, hogy látja az ember a másiknak a szemét, a rezdülését, a beszélgetés folytatását is befolyásolja, a irányát, vagy a témát befolyásolja, elmaradnak a köszönések, ugye rengeteget lehet erről olvasni, hallani generáció kutatóktól, hogy mennyire átalakul a gyerek reggel ír valamit, 11 órakor válaszolnak, kimarad, hogy jó reggelt, eltűnik egyáltalán például egy alapvető dolog, hogy köszönés. Ez a virtuális világ, aminek egyébként millió előnye van természetesen, de óriási negatív hatást gyakorol a felnövekvő nemzedékre, és ezáltal azért egy kicsit ugye a előző elődökre is, mert hát ezzel tartjuk a kapcsolatot mondjuk egy távol lévő gyerekkel vagy unokával ennek a segítségével. Hogy aztán ez milyen mentális rombolást ér el a szervezetünkben, azt azon lehet lemérni, hogy egyre többen keresik fel a pszichológusokat, hogy egyre többen igénylik az olyan jellegű beszélgetést, hogy csak hallgass meg engem is, adj valami támpontot, hogy mehetek ebből ki, hogy egyre több olyan civil szerveződések vannak, amelyek zászlajukra tűzik pont az ilyen jellegű lelki tanácsadásokat, vagy hogy vérteződjenek fel. Tehát észlelés van. Lehet tapasztalni, hogy ez így megoldásra vár. Ez így nem mehet tovább. Hát, hogy aztán milyen irányba megyünk, azt...
Hát igen, ez nagyon nagy kérdés, tehát számomra az is aggasztó, Az is aggasztó, amikor azt látom, hogy ezek a civil szerveződések, vagy olykor szakmai tanácsadások is abba az irányba mennek, hogy mindegy, hogy milyen kapcsolat csak legyen, hogy légy elfogadó, tűrj el mindent adott esetben, vagy ez a kapaszkodásból induló kapcsolatkeresés. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy úgy éljük az életünket, hogy a másik emberben tényleg keressük azt a megismételhetetlen, pótolhatatlan lényt, aki csak ő. Legyünk kíváncsiak rá, figyeljünk egymásra, hogy próbáljuk meg megérteni, értelmezni azt, amit a másik mond, gondol, még ha elsőre nagyon nem is tetszik nekünk. Próbáljunk meg valahogy megállapodni, próbáljuk meg tisztázni a szavainkat, hogy mit értünk a kifejezéseken. Nagyon sok kapcsolat ott csúszik el, emberi kapcsolat, most akár pár, akár tágabb, hogy félreértjük egymást. Tehát borzasztóan sok feladatunk lenne, hogy rádöbbenjünk arra, hogy magányosan hiába próbálkozunk, lehetne a diverset meg mindenféle szépet idézni, de hogy együtt, közösen tehetjük a legtöbbet magunkért, értünk.
Van rálátás a dr. Pankucsi Mártának, azért kérdezem meg, mert egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, általános iskolákban vajon például vannak-e ilyen beszélgetések, amelyek ráirányítják a figyelmet erre? Milyen fontos, hogy elültetődik a fiatalokban?
Pontosan nem tudom, hogy most melyik, azt hiszem, hogy ez is emberfüggő, pedagógus függő, tanár függő, hogy megteszik-e ezt, és hogy egyáltalán az a fajta jó pár éve elkezdődött, akkor mozgalomnak indult, hogy ilyen egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek legyenek mindenütt a munkahelyeken, az iskolákban, akikhez lehet fordulni, én tanítottam sok éven át ilyen képzésben, és ott pedagógus szakvizsgát is szerveztünk belőle, pontosan azért, hogy az emberi test, lélek egészségét a közösségi, emberi kapcsolatok megtámogatásával, az arra való képessé tevéssel segítsük, mert hogy ott tartunk, hogy ahogy meg kell tanítani, írni, olvasni az embereket, vagy testnevelés órán kézen állni, ugyanúgy az emberi kapcsolatoknak is a megfelelő alakításához ki kellene egy mentalitást alakítani magunkban és a többiekben, és ezt csak együtt tehetjük.
Igen, és ez ugyan, ahogy nézzük a történelmet, változást, mindig más kihívást jelent, mindig másra kell felhívni a figyelmet. Egy dolog azonban konstans, ugye, visszatérve az ősi mondáshoz, az épp testben épp lélek, de mindig a jelenkor társadalmának a kihívásaival kell megharcolni, megküzdeni, hogy ez az épp egészségesen működő egység, ez megmaradjon, tehát az az, ami változik. Amúgy meg a feladat az lenne, hogy működjön ez az egész együtt.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetett a lelki egészségről. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Magyaród térségében burkolat felújítási munkákat végeznek. A 20-as és 26-os kilométerek között a főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A munka kapcsán a 60 felől érkezők elől elzárták a magyaródi csomópont lehajtó ágát, és ugyanitt felhajtani sem lehet a főváros irányában. a javasolt terelőutat táblák jelzik. Nyíregyháza térségében Vásárosnamény felé lezárták a belső sávot. A 215-ös és 218-as kilométerek között a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Kerepes és Kistarcsa között aszfaltot marnak. A 21-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Napközben fát vágnak Nagykáta belterületén. Hort térségében a 66-os kilométernél közmű karbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Miskolcon a 181-es kilométernél a közmű vezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárják, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút és a csomópontjai felújítását végzik. A 11-es és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szentdomonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak, a 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 38-as főúton Tokaj és Starccal között a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig lezárták a félútpályát útépítés miatt. Borsodaba Új-Zemplén vármegyében Sajó-Mercse átkelési szakaszán a Mercse-patak hídját felújítják. A 7-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Királt település felé lehet. Sajó-Mercse és Borsod-Bóta között aszfaltoznak, és ezzel kapcsolatosan rendezik a patkát. Az 5-ös és 12-es kilométerek között félpályás korlátozás van érvényben. És végül, de nem utolsó sorban, április 11-én szombaton este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben a kamionstopp ezen a hétvégén. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő reggeli magazin.
Hat óra 22 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén itt várakozó Rázsi Andrástól. Jó reggelt kívánok neked, András!
Jó reggelt kívánok!
Nos, milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán?
A mai nap folytatódik ez a kicsi hűvös kés, mert ez mindig nagyon nézőpont kérdése, hogy mi a hűvös, mert ugye januárban ezzel kifejezetten melegnek számítanak, de ahhoz képest, hogy milyen volt az időjárás mostanában, kicsi ahhoz képest hűvös késnek mondható idő, de hát ugyanakkor az időnként, illetve gyakran megnövekvő felhőzet mellett az égnek a kékje is kivillan majd, mint hogy most is, hogyha kinézek az ablakon, akkor azért lehet látni, és hát éppen azért számít néhány órás napsütésre is.
Csúcshőmérsékletek a mai napon hogyan alakulnak?
Hát most körülbelül olyan 10 fok környékén lesz itt az adáskörzetünkben a hőmérséklet maximum, tehát azért mondom, hogy ettől azért jobban elkényeztetett minket a márciusi időjárás, de ez is csak egy átmeneti visszaesés, ugyanis a holnapi naptól már elkezd lassan melegedni.
Igen, valóban erre szeretnélek kérni, hogy tekintsünk egy kicsit előre. A hétvége folyamán tervezhetünk-e szabadtéri programokat?
Hát minden további nélkül akár mára is lehet szabadtéri programot tervezni, csak hát megfelelő öltözék kell hozzá, ugye? Amire viszont mindenki fölhívnám a figyelmet, hogy holnap hajnalban fagyok várhatók. Tehát most ugye utóbbi napokban, hetekben megint csak elszoktunk tőle, bár ilyen talajmenti fagyok előfordulgattak, de hát holnap mondjuk úgy, hogy jelentősebbnek mondható fagy lesz ahhoz képest, tehát hogyha valaki esetleg a szobanövényeit már kirakta, akkor mindenképp takarja be, vagy hogyha nem nagy veszültség, akkor húzza vissza. Hát ami pedig a kirügyezett bokrainkat, fákadinkat illeti, hát marad az imádság, mert hát más nem tudunk tenni, hanem kivárjuk, hogy hogy élik túl ezt a fagyos éjszakát. Reméljük, hogy, hogy egészségben, egészségben.
Fronthatatás most érvényesül szervezetünkre?
Hát nincsen fronthatás igazság szerint, tehát maga front az pillanatilag nincsen, viszont bármilyen furcsa, inkább a melegfronti érzékenyek fognak most tüneteket produkálni, ugyanis a magasban némi melegedés indul el, és ilyenkor melegfronti hatást érezhetünk már, aki arra érzékeny.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom, viszont hallásra.
A napverse.
Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
József Attila Istenem című versét Cseke Péter mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 1948-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa felhívása. Ima virrasztás a békéért a Szent Péter bazilikában. Leó pápa kedden este Castel Gandolfóban az újságíróknak. Az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Ceruza. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második az isteni irgalmasság vasárnapjára. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa április 9-én csütörtökön találkozott a Milánó Cortinai téli játékokon részt vett olasz olimpiai és paralimpiai sportolók küldöttségével. Hangsúlyozta a sport értékét, mint a találkozás és az önuralom helyét. A március közepén véget ért Milánó Cortinai téli olimpiai és paralimpiai játékokat követően 14. Leó pápa fogadta a világ legjelentősebb sporteseményén részt vett olasz sportolókat a Vatikánban. Beszédében kiemelte, hogy a verseny nemes emberi, kulturális és spirituális üzenetet terjeszt az egész világon.
Davvero, lo sport, quando viene autenticamente vissuto, non resta soltanto una prestazione.
A sport, ha hitelesen élik meg, nem marad pusztán előadás, szögezte le a Szent Atya. Ez egyfajta nyelv, egy történet, amely gesztusokból, erőfeszítésekből, várakozásokból, bukásokból és újrakezdésekből áll. A sportolók bemutatták jól edzett testüket, de áldozathozatalukról, fegyelmükről és kitartásukról szóló történeteiket is, tette hozzá a pápa. Kiváltképpen a paralimpiai versenyeken figyelhettük meg, hogyan válhat a korlátozottság a kinyilatkoztatás helyévé. Nem valami, ami akadályozza az embert, hanem valami, ami átalakítható, sőt, átalakulhat új felfedezett tulajdonságokká. Leó pápa méltatta a sportolók szolidaritását családjukkal és csapataikkal, akik támogatták sportpályafutásukat.
Lo sport infatti concorre alla maturazione del nostro carattere.
A sport segíti éretté tenni a jellemet, és szilárd lelkiséget igényel, mivel a sportolók megtanulják megismerni testüket anélkül, hogy bálványoznák azt, és uralni az érzelmeiket. A végtagokkal együtt edzve az elmét, a sport akkor hiteles, ha emberi marad, vagyis ha hű marad elsődleges hivatásához, hogy az élet és a tehetség iskolája legyen, emlékeztetett 14. Leó. A sport megtanít minket arra, hogy az igazi sikert kapcsolataink minőségében, a kölcsönös megbecsülésben és a megosztott örömben mérik, tette hozzá a pápa. 14. Leo a 2026. február 6-án a téli olimpiai játékok előtt kiadott Bőségben élni című levelére emlékeztetve rámutatott, hogy a bőségben élt élet harmóniát teremt a testiség és a belső világunk között. Emlékeztetett az olimpiai fegyverszünet ősi hagyományára, mondván, hogy értéke igaz a polarizáció, a rivalizálás és a konfliktusok által jellemzett korunkban. Jelenlétetekkel láthatóvá tettétek a béke lehetőségét, mint egy proféciát, amely egyáltalán nem retorikai. Megtörni az erőszak logikáját a találkozás logikájának előmozdítása érdekében, mondta a sportolóknak a szentatya. Ugyanakkor a sport magában hordozza a kísértést, hogy mindenáron nyerjünk, akár doppingolással is, vagy engedjünk a piaci erőknek, amelyek a sportolókat híressé emelik, vagy pusztán egy képpé vagy számmá redukálják őket.
Portate l'idea che si possa gareggiare senza odiarsi, che si possa vincere senza umiliare.
Leo pápa megköszönte az olimpiai és paralimpiai sportolóknak a tanúságtételüket arról, hogy lehetséges gyűlölet nélkül versenyezni, győzni mások megalázása nélkül, és veszíteni anélkül, hogy elveszítenénk az önbecsülésünket. A sport, ha jól élik meg, a megbékélt emberiség laboratóriumává válik, ahol a sokszínűség nem fenyegetés, hanem gazdagság. 14. Leo pápa az olasz olimpikonokhoz intézett beszéde végén megemlítette a sportolók keresztjének jelenlétét, amely szerinte a feltámadt Krisztus zászlaja alatt gyűjti össze minden sportoló imáit, várakozásait, reményeit, félelmeit és szenvedéseit. Küldetést bízok rátok! Továbbra is biztosítsátok, hogy az emberi személy maradjon minden kifejeződésében a sport középpontjában, kérte az olasz olimpikonoktól 14. Leo. Leo pápa az újságíróknak: az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Mindig a békét keressék és utasítsák el a háborút. 14. Leo pápa megismételte felhívását a békére egy rövid nyilatkozatban kedden este a Castel Gandolfói pápai rezidencia a Villa Barberini előtt ráváró újságírók csoportjának. Az Irán elleni amerikai-izraeli háborút, valamint az amerikai elnök kedd esti fenyegetését illetően, miszerint elpusztítja az egész iráni civilizációt, amennyiben Teherán nem tartja be a Fehérház által a Holmuzi szoros újranyitására kitűzött határidőt, Leo pápa megismételte azt, amit vasárnapi Urbi et Orbi üzenetében mondott. Arra kérek minden jó akaratú embert, hogy mindig a békét keressék, ne az erőszakot, utasítsák el a háborút, különösen azt a háborút, amelyet sokan igazságtalannak tartanak, amely tovább eszkalálódik, és amely semmit sem old meg. Olaszul szólva Leo pápa kijelentette: ma, mint mindannyian tudjuk, Irán egész népét megfenyegették, és ez igazán elfogadhatatlan. Kétségtelenül vannak itt nemzetközi jogi kérdések, de még inkább erkölcsi kérdésről van szó, amely az egész nép javát érinti. 14. Leo nem mulasztotta el felhívni a figyelmet a konfliktus széleskörű következményeire, és rámutatott: világméretű gazdasági válsággal, energiaválsággal és a Közel-Keleten nagyfokú instabilitással küzdünk, ami csak még több gyűlöletet szít szerte a világon. Leo pápa ezért arra buzdított: jöjjenek vissza az asztalhoz, beszéljünk, keressünk békés megoldásokat. A pápa ezután megemlékezett mindazokról, akiket igazságtalanul sújt a konfliktus. Emlékezzünk kiváltképpen az ártatlanokra, a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a sok olyan emberre, akik már áldozatai lettek, vagy áldozataivá válnak majd ennek a folyamatos háborúskodásnak. És emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a polgári infrastruktúra elleni támadások ellentétesek a nemzetközi joggal, és egyben annak a gyűlöletnek, megosztottságnak és pusztításnak a jelei is, amelyre az ember képes. A pápa megismételte, hogy mindannyian a békéért akarunk munkálkodni. Az emberek békét akarnak, miközben mindenkit arra kért, hogy tegye meg a maga részét. Felkérem az összes érintett ország polgárait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal, a politikai vezetőkkel, a kongresszusi képviselőkkel, és kérjék őket, mondják meg nekik, hogy a békéért dolgozzanak, és utasítsák el a háborút és az erőszakot. Nagyon köszönöm, zárta keddesti nyilatkozatát az újságíróknak Leo pápa a Castel Gandolfói pápai palota előtt. 14. Leo pápa felhívása. Ima virrasztás a békéért a Szentpéter bazilikában. A szerda reggeli általános kihallgatáson 14. Leo pápa megismételte felhívását a hívők felé, hogy csatlakozzanak hozzá a békéért tartott imára, amelyet 2026. április 11-én szombaton 18 órakor tartanak a Szentpéter bazilikában. Az ima virrasztást a Szentatya vezeti, és minden hívő számára nyitott lesz, nem kell hozzá belépőjegy, adta közre április 8-án a Szentszék sajtóirodájának közleménye. 14. Leo pápa ezzel a felhívásával valójában folytatja elődei békekezdeményezéseit. Közvetlenül kapcsolódik Ferenc pápa péteri szolgálata 13 évén átívelő, szinte mindennapos béketeremtő tevékenységéhez, amikor bele nem fáradva az igyekezetbe, szó szerint naponta kérte a béke fejedelmét, a föltámadt urat, hogy indítsa arra a szemben álló embereket, leginkább a vezetőiket, hogy üljenek egymás mellé, hallgassák meg egymást, tekintsenek a népeikre, a háborús árvákra és özvegyekre, és minél előbb méltósággal nyújtsanak egymásnak kezet. 16. Benedek pápa, Európa védőszentje, nursziai Szent Benedek nevében főként Európa lelki békéjét szorgalmazta, mely mintegy előfeltétele annak, hogy ne robbanjanak ki újabb fegyveres konfliktusok a népek között. Ugyanakkor a neve közvetlenül kapcsolta 15. Benedekhez, aki a történelem első világháborúja idején péteri küldetése legfontosabb feladatának tekintette, hogy megbékítse a szemben álló feleket, hiszen tudta, hogy a frontokon különféle felekezetű keresztény emberek néznek szembe egymással. A Leo pápa meghirdette imavirrasztás azonban éppen az időbeli egybeesés miatt különös jegyet hordoz, hiszen a húsvét utáni első szombatra esik, a rákövetkező egykori fehér vasárnap, az irgalmasság vasárnapja vigíliáján. Ezt az ünnepet nem csak hogy Szent II. János Pál pápa alapította, hanem ő maga a gondviselés finom gesztusaként éppen ezen a napon 2005. április 2-án az isteni irgalmasság vasárnapja vigíliáján tért vissza az atyai házba. Hosszú, 27 éves péteri szolgálata során mindig és minden háborús konfliktus megszüntetésének gondos őre volt. Személyes tekintélyét is latba vetette, hogy ő maga legyen a béke kristályosodási pontja. A 90-es évek során, a balkáni konfliktus idején minden óvatos intés ellenére elutazott Szarajevóba, és ott a romok között gyújtotta meg a reménylámpását. Hazatérve a Szent Péter Bazilika Gergely kápolnájának Mária oltára előtt, a Madonna del Soccorso, a segítő szűzanya kegyképe előtt szintén maga gyújtotta meg azt a bronz mécsest, melyre azt a szolgálatot bízta, hogy legyen a békéért mondott imádság jelképe, mindaddig, amíg a fegyverek el nem hallgatnak. Évek múltán, de mégiscsak elhallgattak a fegyverek, és most az a bronz mécses a Vatikáni Rádió angyali üdvözlet stúdió kápolnájának tabernákuluma előtt áll, vigyázó lángja, aggódva pislákol a törékeny békéért. Húsvét után a keresztény ember tudja, hogy a mi békénk és kiengesztelődésünk maga a feltámadt Úr Krisztus. A mi béketeremtő legfontosabb feladatunk, hogy fogadjuk be őt, legyen úra és őrzője a mi személyes életünknek, amely apró békeszigetként járul hozzá a világ békéjéhez. Tekintsünk templomaink húsvéti gyertyájára, és ismételjük az örömének szép szavait. Szelíden árasztja az emberi nemre a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Szeruza, Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét második az isteni irgalmasság vasárnapjára.
A mai vasárnap örömhírének jobb megértésében nekem személyesen a ceruza öt erénye segített. Ha sikerül ezt az öt erényt megőrizni magamban, akkor békébe kerülhetek önmagammal és a világgal. A ceruza első erénye az, hogy nem tud nyomot hagyni csak akkor, ha egy kéz fogja. Nagy dolgokat vihetek véghez az életben, de sosem szabad elfelednem, hogy van egy kéz, amely vezeti lépteimet. Isten velem akarja megírni rólam megálmodott történetét. Velem, és nem nélkülem. Sokszor akarok nélküle írni. Pedig ha hagynám, hogy ő írjon velem, könnyebben megérteném akaratát, ami nem más, mint az, hogy az ő életébe akar bekapcsolni mindenkit. Ha az ő élete van bennem, ezt nevezzük teológiai nyelvezettel megszentelő kegyelemnek, akkor rendbe kerül az életem. Isten a boldognak akar minket. Persze ez a boldogság nem jelent gondtalanságot, szenvedésmentességet, hiszen az én belső világommal alakítom az engem körülvevő világot olyanná, amilyen. Így lépünk tovább a ceruza második erényéhez. Időnként abba kell hagyni az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de hegyesebbé válik és szebben ír. Vannak olyan fájdalmak, amit el kell viselnem, de erősebbé és jobbá válhatok általuk. Bob Gassnak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon szép gondolata. Idézem, ha Isten valamit megtagad tőlünk, vagy valamitől távol tart, az épp olyan isteni vezetés, mint amikor megenged valamit, amikor megnyit számunkra egy utat. Minden bezárt ajtó, minden olyan lehetőség, amit nem kapunk meg, minden olyan hívás, ami nem érkezik, legalább annyira Isten vezetése, mint az, amit megad. Eddig az idézet. Vannak érthetetlen szenvedések, amelyeket nem lehet kikerülni. Elmenekülni lehet, de az is szenvedést okoz. A miértek megértésére sokszor nincs pillanatnyi válasz az ember részéről, de Istennek van válasza. A tőle kinyilatkoztatott, Szent Lelke által sugalmazott írásban Szent Pál apostol ezt írja, a rómaiakhoz írt levélben. Kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés? Vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ha valaki szenvedett Krisztusért, Pál apostol sokat szenvedett. De ha valaki boldog volt Krisztusban, akkor Pál apostol biztos. Isten időnként engem is kihegyez, hogy szebben írjak, és szebb nyomot hagyjak a világban jelenlétemmel. A jó ceruza harmadik erénye az, hogy mindig hagyja, hogy kiradírozzák azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítok valamit, amit rosszul tettem, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart meg. Az isteni irgalmasság vasárnapján jó újra hallani, hogy Jézus békessége az én szívembe is beköszönt. Az ő irgalma áthatol félelmeim ajtaján, és igazi, mély örömmel ajándékoz meg. Ennek előfeltétele a megtisztulás. Mondjam ki magamból azt, ami nem odavaló. Halljam vissza konkrétan bevallott bűneimet. Megtisztuljak és kételyemre is választ kapjak, ahogy az Tamás apostollal is történt. A Szentlélek bátorít, hogy ne féljek megvallani, bevallani és kimondani azokat a bűnöket is, amelyeket szégyellek kimondani, pedig ott vannak bennem, és érzem, hogy nincs ez jól. A benső fontossága, hogy ne csak külsőleg látszat szerint éljek. A ceruza negyedik erénye az, hogy nem annyira a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért kell mindig törődni azzal, ami a bensőmben történik. Foglalkoznom kell a lelkemmel is, egyénileg is, közösségben is. Ha csak egyénileg foglalkozom, akkor el vagyok magammal, és nem veszem észre, hogy a külső fa fokozatosan benövi és elnyeli a ceruza hegyét. Vagyis a külsőségek eltakarják a belsőt, és így a lényeget. A lényeg az, hogy Isten mindenkit jónak teremtett, és munkára, belső munkára hívott meg. Tamásban is ez volt a szép, hogy ezt a belső munkát megharcolta, de a többi apostolban is hasonlóképpen. Végül a ceruza ötödik erénye az, hogy mindig nyomot hagy maga után. Az életben mindenki valamilyen nyomot hagy, ezért fontos ennek tudatában cselekedni. Ha jót írok, jó hatással lesz másra, de ha szennyeset, akkor másban is azt terjesztem. A ceruza elfogy, de csak akkor, ha él. Ha az író Isten igazi munkatársa vagyok, és az ő történetét írom meg életemben és életemmel. Segítek neki?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második az Isteni Irgalmasság vasárnapjára ceruza címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A feltámadt Krisztus újra és újra megjelenik, de felismerni csak a szív figyelmével lehet. A Tibériás tónál történt megjelenés is ezt szemlélteti, ahogyan arról a mai evangéliumban olvasunk. Az apostolok Péter kezdeményezésére halászni indulnak, visszatérnek ahhoz a munkához, amit korábban tettek. Talán a bizonytalanság, talán az értetlenség indítja őket erre. Bár Jézus feltámadt, még nem tudják, hogyan éljék tovább az életüket ebben az új valóságban. Mi is hányszor térünk vissza korábbi életünkhöz. A feltámadás örömhíre lassan, fokozatosan nyílik meg bennünk. Az éjszakai munka sikertelen, ismerős ez a kudarc, ennyire hiába való az emberi erőfeszítés, amikor Jézus nélkül próbáljuk megoldani a dolgokat. A hajnal derengésében azonban valaki ott áll a parton. Nem ismerik fel azonnal, hogy mesterük az, de ő megszólítja őket és iránymutatást ad. Ennek köszönhetően csoda történik, a háló megtelik halakkal. A jelenet egyszerre emlékeztet a korábbi halászatokra, s mégis valami többről van szó. Ez már nem csupán a bőséges halfogás története, hanem az új élet jele. A hétköznapi munkában, az újrakezdésben a feltámadt Úr vezeti őket. Ő az eddig az ismeretlennek gondolt személy a parton. János ismeri fel őt elsőként, majd pedig Péter nagy lendülettel ugrik a vízbe, hogy minél hamarabb találkozzon Jézussal. Ez a sietség, ez a vágyakozás jellemezzen minket is. Krisztus nem várja el, hogy mindig mindent értsünk, de azt igen, hogy elinduljunk felé, amikor felismerjük.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 102-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Jézus megváltó Istenünk. Majd a Szent Vagyuram énekeskönyv 126-os éneke következik, ó áldott Szent Istenem kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 89-es számú ének éneklésével, Krisztus virágunk, szép termő águnk. Ez az ének így kezdődik. Megismétlem sorrendben az énekszámokat, az Éneklőegyház 102-es, valamint a Szent Vagyuram énekeskönyv 126-os és 89-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Jézus megváltott.